arra tanít minket Isten, hogy nem a folytonos törekvéssel lehetünk egyre jobbakká, erkölcsösebbekké. Azt mondja a Bibliában, hogy valami felső, különleges, isteni beavatkozásra van szükség. Erről rövidesen megnézzünk, most nem úgy csináljuk, hogy felolvasunk a Bibliából egy történetet, hanem ugyanazt kivetítjük a falra. Egy különleges találkozás, Nikodémusnak hívják, ő egy magasan képzett vallási vezető volt, hitoktató pap, és mégis megkereste Jézust, hogy személyesen találkozzon vele, egyszer éjszaka. Ebben a beszélgetésben aztán az Úr Jézus utal egy olyan csodálatos történetre, ami majdnem 1500 évvel korábban játszódott a pusztai vándorlás során. Úgyhogy amikor a filmet nézzük, hol ebből látunk, hol abból látunk. Hát én azt hiszem, hogy áldás lehet nekünk ez a ma este. Úgyhogy ha még így vagyunk, ilyen szép csendben, akkor én szeretném, ha most imádkoznánk. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy itt vagy közöttünk. Kérlek téged, hogy áldj meg mindnyájunkat, hogy lehessen ma veled egy találkozásunk, és válhasson az, amit itt teszünk, imádattá. Köszönöm, hogy bízhatok benned. Amen. Amen. Bizonnyal többen is vagytok, akik már nem először láttátok ezt a filmet. De talán nem baj, hogy megnéztük újra. Nekem ez a beszélgetés Nikodémus és az Úr Jézus között személyesen roppant fontos. Kicsit több mint 20 évvel ezelőtt nagyon rossz állapotomban, Istent keresve egyszer csak ezt a szakaszt olvastam. Körülbelül 2 héten át tanulmányoztam, mi van, hol van benne. És valahogy ezen a részen keresztül meggyőzött engem az Isten. Hát nekem is onnantól kezdve minden megváltozott. Volt, ami azonnal, volt, van, ami lassan változik. De hogy kicsoda Jézus, mit tett értünk ő, és mit ígér, mit ajánl, ha ezt valaki komolyan veszi, tényleg hiszi, akkor változhat. Kérdés, akarok-e, vágyom-e rá, szeretnék-e, ott tartok-e, vagy még nem? Nikodémus különösen kedves ember a szívemnek. Nem sok helyen szerepel a Bibliában, de amit látok róla, az tetszik. Egy nagyon-nagyon jó vallásos ember volt, vezető ember a saját népe között. És mégis éjszaka megkeresi Jézust. Azt a Jézust, akit az ő csapata, a hasonszőrűek, hogy mondjam így, halálra akarta kitélni, kiszolgáltatni a rómaiaknak. De ő érzi, hogy Jézusban van valami, ami nekem nincs. Ebben a Jézusban van valami, ami nekem nincs. Oda megy és azt mondja neki, ilyen csodákat csak akkor tud valaki tenni, ha Isten vele van. Úgy tűnik, hogy ezt a sóvárgását igazán látta Jézus, mert nem kezdett a csodáiról beszélni. Mit mondott neki először? Bizony, bizony, mondom néktek. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Újjászületés nélkül nem láthatod meg Isten országát. Nikodémus helyébe képzelve magamat, azt gondolnám, hogy lehet, hogy a vámszedőnek kellene az újjászületés, ugye? Vagy a prostituált nőnek, neki is kellene. De nekem miért? Igazán nagyszerűen teszem a dolgomat. Annyira, hogy sokan fel is néznek rám. Annyira érdekes Jézusnak ez a mérhetetlen szeretete. Mondom, ő azok közül való volt, akik később elárulták. akik kiszolgáltatták, akik halálra ítélték, hogy személyesen tette el, vagy nem, ez már kérdéses, de a csapatba vele tartozott. És Jézus a szeretetével jön feléje is, a mentő szeretetével. Vannak, akiknek igen, mint a tékozló fiúnak, súlyos bűnökből kell megtérni. És mérhetetlen csoda, hogy Krisztus áldozatáért ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a kitárt karral fogadja vissza Isten őket. De sokkal nehezebb talán annak az embernek, aki jó vallásos. Aki azt gondolja, hogy én megdolgozok azokért, amiket Istennél kapok. Betartom a parancsolatokat, törekszem rá, hogy megvalósítsam a családomban a hagyományos családmodellt, erőből. Akkor nekem talán nem kell. De itt azt mondja Jézus, aki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus, talán én sem. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Talán sokkal nehezebb valaki olyannak élő hitre jutni, aki azt mondja, rendben vagyok. Erkölcsileg, morálisan rendben vagyok. Talán neki nehezebb észrevenni az elveszett állapotát. A vámszedőnek, meg a paráznanőnek, meg Bertalacinak hosszú bűnlista. De lehet, hogy neki nem. De lehet, hogy neki az a nehéz, hogy az erkölcsösségemre való büszkeségből valahogy megtérni. Hogy én jó vagyok. Hogy én különb vagyok, mint a másik. Néha azoknak, akik nagyon jól vannak, és jó fiú voltam, jó lány voltam, nehezebb talán megtérni. Belátni ezt, hogy az igazi motivációmmal van a baj. Hogy nem szeretetből van az Isten követésem, nem a felismert, mély személyes kapcsolatból és a megélt kapcsolatban van, hanem egy törekvésből. Azt mondja az Úr Jézus, újonnan kell születnetek, ha a szóhasználatot szó szerint veszem, akkor fellülről kell fogantatnotok. Fellülről fogantatni. Ha talán fölkapod rá a fejedet, mi ez akkor azt jelenti, hogy bennem megszületik valami, ami nem teljesen én vagyok? Elindul bennem és felépül, ami Istentől van? Igen, igen. Igen. Nem tudom, vannak-e neked ilyen őszinte mély kérdéseid. De tedd fel Jézusnak. Ma este innen hazamegyünk, lehet, hogy már sötét lesz. Lehet, hogy otthon egyedül leszel. Van valami sajgó módon hiányzik az életemből. A legjobb, amit megtehetsz, mint ahogy Nikodémus megtette, Jézushoz, és nem kell elmenni Jeruzsálemig. A szív őszinteségéből látja, meghallja, tudja. Én is tudom, mert sokszor átélem. Nikodémusnak furcsa a kérdése, azt mondja, hogy lehet az, akkor visszamehet ez én vén fejjel az édesanyám méhébe. Majdnem olyan, mintha kibúvó kérdés lenne. De hogy lehetséges ez? Te tudod, hogy lehet újonnan születni? Te tudod, hogy lehet újonnan születni? megkérdeznéd Jézustól? Hát most is meg lehet, nem kell hangosan. Csak úgy a szívedből őszintén. Mert ha te mondod ezt, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát, akkor az nagyon komoly. Jézus mégiscsak szakértő. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondom, hogy újonnan kell születnetek. És megismétli, többször is elmondja ebben a rövid pár perces beszélgetésben az Úr Jézus ezt. Hogyan történhet meg, kérdezi újra Nikodémus. Mire azt mondja neki Jézus, tehát Izrael tanítója vagy. Te Izrael tanítója vagy, te nem tudod. Én sokáig azt se értettem, miért kéne tudnia neki. Tudjátok, hogy miért kellene tudnia Izrael tanítójának? Valaki meg tudja mondani, miért kéne tudnia Izrael tanítójának? Hogy lehet víztől és lélektől születni? Miért olyan fontos, kell, szükséges? Tudja valaki? Nem baj, ha nem mondjátok hangosan. Rizikó annyi ember előtt bevállalni. Reggel megkérdeztem a feleségemtől. Szerinted miért? Azt mondja, hát ő egy írástudó ember volt. A proféták megmondták. Jaj, de jó, úgy gyönyörködöm ebben. Tényleg a proféták megmondták. Isten kiválasztotta ezt a csodálatos népet. Nem azért, mint jobbak vagy szebbek, mint mások, hanem mert szereti őket. Izrael népét kiválasztotta az Isten. A mai napig is Isten bizonyíték az ő jelenlétük a világban, az életük, a megmaradásuk. És annyiszor táplál Izrael hegyein minket, amikor olvassuk Dávid Zsoltárát vagy a történeteit. Hányszor táplálkozunk mi onnan? Ugye, testvéreim? Te Izrael tanítója vagy, akkor biztos olvastad ezt. Azt mondta Ezékiel prófétán keresztül 36. részben. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. A szeretet teljes Isten azt mondja, fáj, ami bennetek történik. De én ezért most teszek valamit, hozok valami olyat, ami csodálatos. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek. Minden izraeli ember, aki szereti az Ószövetség könyveit, Mózest és a prófétákat olvashatja. Micsoda ígéret ez? A tiszta víz, ami lemossa a bálványokat, lemossa az erkölcsi és a kultikus tisztátalanságot. Milyen szavakat használok? Tisztátalanságokat rólunk. És azt mondja, ezt a kőszívet, ami bennetek van, elveszem. Nikodémus talán ott állt, és azt mondja, nekem kőszívem van. Miből derül ki, hogy kőszívem van-e? Főleg az ő közelében, Jézus közelében. Na, ott derül ki. Itt van valaki mellettem, aki olyan csodálatos, hogy amikor ellene állnak, sem dühösködik. Amikor nem úgy történnek a dolgok, ami jó lenne, nem lesz mogorva, bosszús, ideges, türelmetlen, haragos, indulatos. Annyira más. Jézus annyira más. Olyan különös. Nikodémus talán azt mondta, hogy ha őszintén belenézek a saját szívembe, akkor azt látom, hogy én a vallásos cselekedeteimmel irányítani akarom az Istent. Én akarok neki diktálni. Talán azt mondta, mint ahogy szerintem sok vallásos ember úgy van vele, hogy az ima életén kiderül, mi a helyzet. És Azt kérdezitek, testvéreim, hogy Laci, miért prédikálsz nekünk itt vallásosokról, meg farizeusokról? Mi itt már újjászületett hívők vagyunk. Na azért, mert azt rám bíztam ám az Isten, és azt is, hogy lehet, hogy valaki úgy jött, mint én a tékozló fiú vidékéről, zabolátlan életmód, és amikor már Krisztussal jár, tudjátok mi a kísértés, mi az, ami kerülgeti? Hogy visszatérjen ugyanahoz a fertőzött élethez. Tudom. A másikat meg csak hírből tudom, bár néha engem is kerülget. Hogyha te abból a sorból jöttél, hogy az erkölcsös és a jó magaviseletedért fogad el téged az Isten, és ebből születtél újjá, akkor meg az a kísért, hogy visszatérj ehhez a régi gondolkodásmódhoz, vissza a halott élethez. És ha nem ragadod meg mélyen az evangéliumot, ha nem ragad meg mélyen az evangélium, akkor megmarad a kritikus szemlélet, megmarad az önvád, megmarad az önsanyargatás, a neheztelés Istenre, mert én imádkoztam, böjtöltem, beletettem, amit beletudtam, és mégsem úgy történtek a dolgok. Ez kísérti. És máma azt mondja nekünk, itt, akik az úrhéj vagyunk, észreveszed magadban ezeket, visszahúz a régi fertőző élet. Vagy újra belesüppednél a jó vallásosságba. Én úgy csodálom Jézust. Nem tesz ítéletet a kettő között, hogy egyik jobb, a másik rosszabb, mert mi megtesszük. A jó farizeus azt mondja, ezek a romlott életűek, ezek miatt ment tönkre a világ, nincs helyük benne. Nekünk igen. A másik oldalról azt mondja, ugyanúgy ilyen keményen és farizeusi módon azt mondja a vallásos, hogy ezek a, vagy a tékozló fiú, aki visszatért, ezek a bigottak. Halljátok? És Jézus azt mondja, én szeretem mind a kettőt. Az Atya Isten szereti mind a kettőt. Szóval az ima élet, mert ugye azt akartam mondani az előbb. Az ima élete például a vallásos embernek azt hiszem kevés szeretettel, örömmel és imádattal teli. Talán sokkal több benne a nehézség meg a problémák felsorolása. Gondoljunk bele egy kicsit, mondjuk három szituációban. Van egy üzletfelem, akivel korrekt a kapcsolat, de nem nagyon kívánok magamból megosztani semmit. Van egy barátom, akivel megosztom a belső dolgaimat, és van valaki, akiben mélyen szerelmes vagyok. Milyen lesz a kommunikáció? Az üzlettárs felé korrekt lesz, egyenes, de nem lesz benne semmi mélyen önmagamból. A barátommal már megosztom azt, ami bennem van. És akibe szerelmes vagyok? Nézem és elmondom neki, hogy te milyen gyönyörű vagy. Vagy ha nem találkozom, akkor szerelmes levelet. Ó, már nem írunk, csetelünk. De valami, értitek úgyis, ugye? Értitek? Na ez az imádságban is a különbség. Az első az mondhatni a könyörgés, a második a megvallás, és a harmadik az imádat. Lehet, hogy a jó vallásos embernek becsületesen felépített rendszeres ima élete van, de valahogy hiányzik belőle az intimitás, a spontán rácsodálkozás, a gyönyörködés az Istenben, a kifejezése annak, hogy én mennyire szeretlek téged. Na oda-vissza, mert ez egy dialógus, az igazi imádság. Hallod, hogy lehet, hogy leszürkült az imádságod neked is? Hadd ragadjon meg máma az evangélium. Mélyen, valóságosan. Van egy másik dolog, amiből fel lehet ismerni, hogy is vagyunk. Mégpedig az Isten szeretetének az átélése. Nagy különbség van a között, hogy racionálisan fejjel, meg szívből elhiszem, hogy az Isten szeret engem, és nagy különbség van, hogy ezt a bensőmben át is élem. Megtapasztalás formájában át is élem. Ekkora a különbség, mint hogy fejben racionálisan tudom, hogy a méz édes. De amíg nem kóstolom meg, addig nem tudom. A Krisztussal való kapcsolat nagyon sokszor a méz édességéhez hasonlít. Nem mindig. Van, amikor fájdalmas, kemény és nehéz. De az a méz szeretet, ami belőle jön. Te átéled azt mostanában? Vagy csak tudod racionálisan, hogy a méz édes? Te nyálad is csörög? Köszönöm a segítséget. Nem én ragadok, bár az én nyálam is csörög. Amikor valóban hiszünk, és belegyökerezünk Krisztusba, az ő szeretete valósággá válik a számunkra. A Szent Lelk által a szeretete olyan, mint a méz vagy a bor. Vagyis nem csak hisszük az eszünkkel, hanem átéljük a bensőnkkel is. Valóságosan átéljük. A Szent Lélek által átélhetjük a szeretetének a szépségét, meg az erejét. Jézus szeretete sokkal tartósabb, mint bármilyen más szeretet kapcsolat. Sokkal erősebb, mint bármilyen más szeretet kapcsolat. Örömöt ad, energiát ad, vigasztalást hoz, amikor kell. Felemel és megszabadít a félelmeinkből. Azt hiszem, itt a különbség. A vallásosság meg a Krisztussal való élő kapcsolat között. Tapasztalható módon. Arra kérlek, ha netán szégyen vagy bűnbánat gyötör, akkor ne csupán az Isten kegyelmének az elvont teóriáját hidd el vagy fogadd el. Szükséged van rá, hogy érezd, átérezd a szívedben Krisztusnak a minden ismeretet meghaladó szeretetét. Hogy ízled. Hogy ízled. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Mondja egy helyen a Bibliában. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. És akkor át fogod érezni. Meg fogod belülről tapasztalni, hogy ő elfogad téged. Talán az a kérdés, hogy lehetséges-e megtapasztalnunk mindezt. Tudom, hogy vannak, akiknek nehezebb. Vannak olyanok, akik racionálisak, akik visszafogottabbak. Talán nekik nehezebb. De vannak olyanok is, akik meg túlhevültek, akik meg annyira vágyakoznak az isteni megtapasztalásokra, hogy néha egy-egy erősebb érzelmi hullámra is azt gondolják, hogy ez már a Szentlélek sugallata. De ne zárjuk ki ilyen módon magunkat abból, amit Jézus Krisztus valójában kínál. Az Atya jelenléte az életünkben. Most itt a Földön ez még csak ízelítő lényegében. Ahhoz képest, amilyen majd az Atyai házban együtt lesz. Van, hogy feljebb spanolódik, hogy többet élvezünk belőle, és van, hogy lejjebb hangolódik, ahogy a Szentlélek által keressük Isten arcát. Én mondom még egyszer, abból a vidékről jövök, már szellemileg értve, amelyik a tékozló, amelyik az abolázatlan lelkű, és azt gondolja, hogy majd úgy valósítja meg önmagát, kipróbál mindent. A napokban annyit foglalkoztam a tékozló fiú történetével, és nem tudom kihagyni. Én annyira szeretnék egy olyan bátyat, aki oda megy az édesapámhoz, és azt mondja, apa, az én drága öcsém megbudjant. Elment, nem látjuk már egy ideje. De én fogom magam, utána megyek, és hazahozom. És ha elköltötte a vagyont, szerintem elköltötte, akkor a saját költségemen fogom hazahozni. Nekünk ilyen bátyánk van. Ilyen bátyánk van. A saját költségemen fogom hazahozni. Ó, de szeretnék én ilyen testvére lenni másnak. Az Úr Jézus ezt mondta, hogy senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki onnan leszállt, az emberfia. Tudjátok, olyan csodálatos ez a kép. Jézus a mennyben egy volt az atyával, és egyszer csak odáll, és azt mondja, látom, milyen nyomorúságba mentek, de én most felajánlom magam neked, szeretetből, imádatból, tiszteletből, atyám. Ahogy egy helyen azt mondja a Bibliában is, testet alkottál nekem, és azt mondja Jézus, én ezzel a testtel, amit nekem alkottál, ezt én most hála áldozatként visszaadom. Néha úgy gondoljuk, hogy az áldozat az a kiszolgáltatott, aki nem tud ellene tenni annak, ami rossz. De Jézus azt mondta, én ezt önként teszem meg, nem más veszi el az életemet, én önként adom oda. Ezt a testet, amit nekem alkottál, hálából irántad, odaadom, kedves áldozatként. Aztán a mennyei tökéletes dicsőségét, az istenségét letette. Ugyanolyan ember lett, mint te meg én. Nem vegyült bele a gazdasági élet dolgaiba, a politikai csatározásokba. Nem vegyült bele. Nem ezért jött. És ha én hajléktalan voltam lelkiképpen, Krisztus nélkül, na ő mennyire hajléktalan lett értünk? Nem egy palotába, Jászolba. Amikor azt mondja, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak is van fészkük, az emberfiának nincs, ahol a fejét lehajtani. Ilyenné lett érted meg értem, Krisztus. Amikor a szenvedései közepette, nyugodtan segítségül hívhatta volna, menj minden erejét, hogy megszabaduljon, nem tette meg. Gúnyolodásból a bíborpalást, aztán meg még azt is levették róla, hogy téged az irgalom palástjába öltöztethessen az Isten. A megbocsátásnak, a családba való visszafogadásnak a palástjába öltöztethessen az Isten. Aztán a városon kívül, fel a keresztre. Kivetettük magunk közül. Számkivetett lett, hogy neked ne kelljen. Hogy neked ne kelljen soha. És a szenvedései csúcsán, jól tudjátok, ezt kiáltotta. Én Istenem, miért hagytál el engem? Hogy neked ezt soha ne kelljen átélni, hogy az Isten elhagy téged. Hogy elfordul téged tőled. Integrálta, magába szívta, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. talán ezt mondod, mint valaki egyszer. Úgy nőttem fel olyan közösségben, ahol azt tanították, Isten csak akkor fogad el, ha erkölcsös és jó vagyok. Itt, mikor ezt hallom, hogy Isten ingyen kegyelemből üdvözít, ez nagyon vonzó, de félelmetes is. Miért félelmetes? Ha a jó cselekedeteim üdvözítenének, akkor lenne határa annak, hogy Isten mit várhat el tőlem, vagy mit tehet az életemmel. Teljesítettem a kötelességemet, és ezzel kiérdemeltem egy bizonyos életszínvonalat. De ha tényleg igaz, hogy ingyen kegyelemből üdvözített bűnös vagyok, akiért Isten végtelen nagy árat fizetett, akkor ő bármit kérhet tőlem. Bármit. Csodálom, ahogy ez az asszony megértette, hogy az evangéliumnak, az ingyen kegyelemből való üdvösségnek a meseszét valóságának két éle van. Az egyik éle levágja a félelmeket, a megkötözöttségeket, a terheket. A másik éle pedig azt mondja, ha te érted, Jézus ekkora árat fizetett, akkor nem a magadé vagy. Akkor nem a magadé vagy. És ő így fejezte ki, Isten kérhet tőlem bármit. Bármit. Jött világosság ma a szívedben. Kérlek, nem mondd, hogy én ezt már olyan sokszor hallottam, és nekem erre nincs szükségem, mert akkor bajban vagy. Akkor most remegő szívvel, lábbal, kézzel mondom, bajban vagy. Akkor engedd, hogy az evangélium újra megragadja a szívedet. Akkor engedd, hogy Krisztus mérhetetlen áldozata bebizonyítsa neked Isten befogadó szeretetét. Meggyőzzön a bűnnek a mélységéről, hogy nem csak az égető bűnök, hanem a jó cselekedeteim mögött levő indítórugóval is baj van. És engedd, hogy meglásd, hogy ennek milyen mérhetetlen ára volt. Az Úr Jézus kicsit később ezt mondja, a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Miért? Mindjárt vetítem, ötleteket várok. Miért? Nézzétek csak. Mert a cselekedeteik gonoszak. Annyira különös, hogy Nikodémus, akinek az a neve jelentése, megnéztem a szótárban, ártatlan vér, a nép legyőzője, sötétben, titokban megy a világ világosságához. Nem akarnak az emberek a világosságra jönni, mert a cselekedeteik gonoszak. Én csak idézem, amit ő mondott. Folytatódik. Mert aki rosszat cselekszi, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra. Miért? Mert kiderül, hogy vaj van a fülem mögött. Így szoktuk mondani, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei, mert a világosságon lelepleződnek. De amikor Krisztus közelébe lepleződnek le a cselekedeteink, ott gyógyulunk. Ő nem fog belőle pletykát csinálni, nem olvassa a fejünkre, nem vágja oda, gyógyítani szeretne. Ha most hív Isten az ő világosságára, akkor ne akadjál el. Lehet, hogy rendben van kívülről nézve az életem, de lehet, hogy belül olyan titkos dolgok vannak, amit senki se lát. Csak az élő Isten, de ő látja. Lehet, hogy olyan bűnök tartanak vissza attól, hogy végre átadjad Krisztusnak az életedet, amik visszahúznak, amik szégyent okoznak, de leuralnak még mindig. Kérlek, ne szokj hozzá. Néhány kérdés. Akarunk-e tényleg változni? Akarunk-e tényleg változni? Vagy jó nekünk úgy, ahogy vagyunk? Akarjuk-e ajándékba kapni, amit Isten ígér? Ígéreteinek csodálatos kincsestára van a Bibliában. Mondhatnám így szakszóval, üdvösség. Kérlek, halld saját magadnak a kérdést. Szeretnénk-e, hogy már ebben a földi életben megjelenjék ez a felülről való, ez a lélektől való születés? Mert amikor valaki így megragadja Krisztus váltságát, akkor ott belül olyan belső változás történik, amire az Úr Jézus ezt a kifejezést használja. Újjászülettél a Szentlélek által. Isten kínálja ezt. Ha valaki hittel elfogadja, és e szerint él, akkor azzal igent mond rá. Ha valaki halogat, vagy visszautasítja, azzal azt mondja, nem kell. Azzal azt mondja, nem kell. Ugyanennek a szakasznak az utolsó versét szeretném még felolvasni. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. De csodálatos. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet. Hanem az Isten haragja marad rajta. Nekem ez megrendítő. Nekem ez megrendítő. Az Úr legyen irgalmas hozzánk, könyörülj rajtunk, hogy senki ne maradjon ebben az állapotban. Kérlek benneteket, hogy ebben a csendben forduljatok oda Krisztus felé a lelketekben. Ha nehéz, amit mondani kell, mondd neki. Nem kell hangosan mondani. Neki olyan füle van, hallja, ami a lelkünkben történik. Csak ő, én biztos nem. Ha tele van imádattal a szíved, mert lett egy ilyen bátyám, aki azt mondta, hogy utána megyek a nyomorúságos öcsémnek, kifizetek mindent, hogy hazavigyem. Akkor imádd őt. Csak ne légy közömbös vele, kérlek. Ez a csend most az imádkozás helye. Csendben magunkban. Kérlek, hogyha azt mondod, engem te Isten most megszólítottál, olyan világosan érzem, hogy most szólsz, hallom, tudom, érinti a lelkemet, amit te mondasz, nem amit Laci, hanem amit te. Itt vagyok, könyörülj rajtam. Talán először, talán sokadszor, talán azt mondod, hogy én már az Úré vagyok, de olyan nehezen mennek a dolgok mostanában. Itt vagyok. Ha az előbbi csendben mély, valódi imádságod volt Isten felé, amiben Krisztusnak adtál valamit magadból, akkor a következő pár percben majd tedd meg, hogy felállsz. Nem fogok kérni semmit. Nem kell mondani semmit. Nem kell kijönni előre. Hanem, hogy imádkozhassunk. És dicsérhessük az Istent azért, hogy közöttünk jár, és van szava ma is. Ha valaki így van vele, nem kell attól baptistává válni. Nem nekem válaszolunk, Krisztusnak válaszolunk. Tehát kérem, ha van olyan, akinek ma világosan szólt Isten a szívéhez, és arra válaszolni akar, neki ez legyen szíves, álljon fel. Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem. Ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Igen, Uram, köszönöm, hogy itt vagy. Tudom, hogy szóltál, és kérlek, végezd a szívekben csodálatosan tovább, ami a te munkád, és egyedül tiéd legyen érte a dicsőség. Amen. Amen. Én még egyet azért kérnék, ha ma úgy mész innen haza, hogy még mindig sikerült kibírni, akkor este, amikor csend van és sötét van, kérdezd meg Jézust, ki vagy te, hogy annyira vás vagy? Kérdezd meg tőle, tényleg újjászülethetek én is? És hogyan? Vagy kérdezd meg tőle, mit is tettél te értem? Miért kellett neked meghalni? Én meg most tudom mondani, a gyülekezeti tagok nevében nem fogunk éjjel békén hagyni. Lesznek, akik imádkoznak, és azt kérik, hogy az Isten ne hagyjon békén téged. Szeretetből. Az alkalomban most még egy csodálatos rész következik. Körülbelül 4 vagy 5 énekkel odaberülünk Krisztus elé, és imádni fogjuk őt. Talán azt mondjátok, milyen furcsa, nem volt éneklés az elején. Pedig mindig az éneklés szokott felkészíteni, közben jöttek a dicsőítés csapat tagjai. Mindig az éneklés szokott felkészíteni az ige befogadására. Én meg vagyok róla győződve, hogy az ige hirdetése az, amelyik az imádatba visz minket. Mert tudjátok, a mennyországban lesz imádat. Lesz. És lesz ige hirdetés? Nem. Nekik akkor is lesz foglalkozásuk.